Rázágoston Sámuel, a Nézőpont csoport vezérigazgatója, az Inforádió Arena című műsorának vendége. Angela Merkelről, illetve a német politikáról beszéltünk az első részben annak okán, hogy a német kancellár kedden beszédet mondott az Európai Parlament plenáris ülésén. Folytassuk egy kicsit ezzel, és ezzel átkötjük lényegében a magyar belpolitikára, mert minthogyha üzent volna a kelet-európaiaknak a német politikus. Úgy fogalmazott, hogy a szolidaritás és a tolerancia Európa lelke, illetve a migrációról azt mondta, hogy a tagországoknak segíteni kell azokat az országokat, amelyeket különösen érint a migrációs válság.
Igen, azt hiszem a sorok között azt üzente, hogy hajlandó a migrációs politikájának a módosítására, mert az első fél időben már megbeszéltük a talán ennél is fontosabb mondatát, amiben a 15-ös hibáiért bocsánatot kért. Ezekkel a nagy szavakkal mindig az a baj, hogy nem segítenek a pontos értelmezésükben, mert az európai szolidaritás elvébe szerintem mindenki egyetért. A déleurópaiak azt értik alatt, hogy pénzt kapnak, a franciák is, méghozzá a németektől. A németek inkább azt értik, hogy mindenki betartja a szabályokat, és a terheket is el lehet osztani egymás között. Szóval,
de azért itt megfogalmazta pontosan, a szolidaritás azt jelenti szerinte, hogy leküzdjük a nemzeti egoizmusunkat.
Hát ez egy harmadik új értelmezése a szolidaritásnak. Én személy szerint még nem találkoztam a szolidaritásnak a nemzeti identitással való szembeállításával, de természetesen érthető a politikai szándék mögötte az az, hogy a egyhangú döntések révén elég komoly beleszólással rendelkező nemzetállamok vagy tagállamok számára próbál valami értékrendi alapon valami kötelezettséget előírni a német kancellár, és azt gondolom, hogy valójában, ha nem is mondja ki, a migrációs politikáról beszél, és a kötelező elosztási kvótának valamilyen reformjáról, ami Magyarországon...
Azt gondolja, hogy ez még mindig napirenden van?
Azt gondolom, hogy ez Magyarországon már lekerült a napirendről, de abban az országban, ahol több mint 1 millió, inkább 1,5 millió menedék kérő él még, ott igenis napirenden van, hogy hogyan lehet a terheket megosztani. Legalábbis elvárják a németek, a német kancellár, hogy ezen gondolkodjon, és erről legyen elképzelése, ha tudják is a szívük mélyén, hogy sikerülni nem fog Kelet-Közép-Európával ezt téren megállapodni.
Tovább idézek akkor Angela Merkeltől. Aki a jogállamiság elveit kiüresíti a saját országában, aki csorbítja a civil társadalom jogait, csorbítja a sajtószabadságot, az nem csak a saját országában veszélyezteti a jogállamiságot, hanem egész Európában. Európa ugyanis csak a jogállamiságon alapuló közösségként tud működni, amelyben mindenki ugyanúgy tiszteletben tartja a jogszabályokat.
Így van. Szerintem ezek azok a...
Egyértelmű az üzenet?
Egyértelmű, hogy ebből sokan ki fogják olvasni azt, hogy Lengyelországnak, Magyarországnak és a kelet-közép-európai régiónak üzent.
De szerintem ez Romániának és Bulgáriának
is. Ezért mondom, még bőven bővíthető, vagy Szlovákiának. Azt gondolom, hogy ezek általános igazságként mindenki számára elfogadhatóak. Ez mindig a konkrétumokon múlik. Mi az, hogy jogállamiság pontosan? A Nyugat-Európából sokszor bírálják a kelet-közép-európai régiót a jogállamiság hiánya miatt. A kelet-közép-európai régió meg azt mondja, hogy ami a migráció ügyében történt, az volt a jogállamiságnak a lábbal tiprása, mert mégiscsak egyoldalú döntést hozott az európai szabályok megsértésével Németország, amikor megnyitotta a határait.
Angela Merkel ugye Európa jövőjéről beszélt, illetve a migrációról. Mennyire lehet ez a két fontos téma pillére az európai parlamenti választásnak?
Biztos, hogy ez a kettő téma lesz. A migrációt azt szerette volna elkerülni az európai elit, hogy arról szóljon, mert könnyen belátható módon az európai elit véleménystruktúrája, álláspontja ebben a kérdésben eltér a demokratikus többség, társadalmi többség álláspontjától. Tehát ez az elit számára egy nyerhetetlen meccs a migrációról beszélni, de nem lehet elkerülni, tehát ez a szőnyeg alá söprés, az biztosan nem működne ebben a kérdésben, és ezért azt gondolom, hogy megpróbálnak valamit róla mondani, megpróbálnak a retorikában néha határozottabbnak lenni, mint a cselekvésben az európai elitek. Ezt a módszert már láttuk holland választásokon tavaly, ahol Mark Rutte 3 nappal a választások előtt egy nagyon szigorú migrációs politikát fogalmazott meg, amit végrehajtani azóta sem tudott, de volt legalábbis arra késztetése, hogy kifogja a szelet a vitorlájából a migráció ügyében nagyra nőtt elitellenes pártoknak. Ez az egyik kérdés. A másik pedig, ami valóban foglalkoztatja az európai eliteket, az az, hogy a föderalizációs törekvése Európának végrehajtható-e vagy sem. Már említettem, hogy a francia elnök mintegy évvel ezelőtt megfogalmazta a terveit, Németország egyelőre ebbe nem volt hajlandó beleállni, kelet-közép-európai országok tiltakoznak ellene, szerintem mindenki arra vár, hogy kialakuljon a következő 5 év Európa következő 5 év európai erőviszonya május 26-án az európai parlamenti választásokon.
Ugye a Fidesz és a kormány az folyamatosan napirendet tartja a migráció témáját, azonban most bedobták a nemzeti konzultáció útján a családtámogatásokat, a családi rendszer átalakítását, fejlesztését. Ez mennyire lehet egy másik téma, egy harmadik adott esetben?
Bizonyos értelemben kiegészíti a migráció kritikáját a kormány részéről, ez a pozitív oldala a migráció kritikájának, ugye sokszor elhangzott már kormányzati politikusoktól az, hogy nem migránsokkal, hanem a demográfiai fordulattal kell a népességfogyást megállítani. Tehát téren szerintem nem semmiféle újdonságról nincsen szó, hanem egy új fókuszról legfeljebb, ugyanabban a világképen belül. Másrészt az is biztosan kijelenthető, hogy a migráció emellett napirenden fog maradni. A 2018-as választás, vagy a 2016-os népszavazás megmutatta, hogy a migráció ügye az egy nemzetegyesítő ügy, tehát soha nem látott méretben szavaztak egy irányba választópolgárok. Hiba lenne, hogyha ezt a témát a körülmények megváltozása nélkül elengedné a Fidesz kormány, hiszen a körülmények nem változtak meg. Afrikában, Ázsiában vannak potenciális migránsok, háborúk vannak a régióban, és olyan körök is vannak Európában, akik még szívesen fogadnák a migrációt, azaz a körülmények megváltozása nélkül hiba lenne ezt elengedni. És végül annyit, hogy én a családpolitikát is egy ilyen témának gondolom, ami nemzetegyesítő. Párt preferenciától, politikus szimpátiától függetlenül a családok támogatásában a magyarok túlnyomó többsége egyetért. Ettől még fontos az, ahogy a migrációs politikánál is, hogy látható és egyértelmű legitimitást kapjon az a politika, amit vélhetően majd 19 elején a kormány, vagy azok a szakpolitikai döntések, amit 19 elején meg akar vitatni a kormány.
És ugye a migráció témája, hogyha már említette, az kellő népszerűséget is adott és hozott a kormánynak az elmúlt 3-4 évben. Mennyire tükrözik vissza, vagy mit tükröznek vissza a mostani kutatási adatok, és lehet ebből térképezni adott esetben, vagy előrejelezni az EP választások kimenetelére?
Igen, mi a Nézőpont Intézetnél a legfrissebb októberi kutatásunkban azt láttuk, hogy minden második aktív szavazó a Fideszt választaná, 51%-on áll nálunk most a kormánypárt, ugye 49%-ot kapott áprilisban, azaz értelmi nagy változás nem történt. A MSZP és a DK küzdelmében az MSZP, illetve az MSZP párbeszéd most már így kell hivatalosan nevezni, és azzal, hogy hozzáadom a párbeszédet, nem változott sok minden. Szóval ez az MSZP párbeszéd, ez körülbelül 10%-on áll, a Demokratikus Koalíció meg 8%-on. A Jobbik egy picit kopott, meg kell mondjam őszintén, a válságához képest egészen mérsékelt a kopás, ami látható, 17% körül van. És az összes többi pártot mi egyelőre a híres neves 5%-os küszöb alattinak
az
látjuk.
Az
LMP-t is. De ez egy 4%-on áll, ahogy a Momentum is. Ez az LMP-nek gyengülés, a Momentumnak erősödés. Könnyen meg lehet, hogy a következő fél évben ezen fordítani tud egyik vagy másik párt. Ha nem tudnak fordítani, tehát csak a DK, az MSZP párbeszéd, a Jobbik és a Fidesz-KDNP szerez mandátumokat, akkor mostani becslés előrejelzés alapján könnyen meg lehet, hogy a mandátumoknak akár a kétharmadát is megszerzi a kormánypárt egy arányos választási rendszerben.
Az EP választáson.
Az EP választáson, azaz 21 mandátumból 14-et. A mostani számok alapján inkább 13 látható esélyesnek, és a maradék 8 mandátumon kell osztoznia az ellenzéknek.
Mennyire lehet előrejelezni az őszi önkormányzati választásokat? Ugye helyben azért sok minden más, és voltak az elmúlt időszakokban, vagy az elmúlt időszakban több időközi választás is, és érdekes módon még a kutatásokhoz képest is nagyobb arányban nyert a Fidesz. Mit csinálnak? Ők mozgósítanak, és komolyabban veszik ezeket a választásokat is, akár egy képviselőtestületi helyről, vagy pedig ennyire rossz helyzetben van az ellenzék?
Az utóbbit azt nem cáfolnám, de az előbbi is igaz, tehát mozgósít a kormánypárt, minden erejét bedobja minden kampányban. Azt, hogy pontosan mi fog történni az önkormányzati választáson, azt azért nehéz egyelőre látni, mert egészen biztosan az LP választás eredménye kihatással lesz a következő hetek, hónapok eseményére, arra, hogy hol lesz közös lista, hol tudnak mondjuk Márki-Zay, Péter újonnan gründolt szervezete mögé felsorakozni az ellenzéki pártok, hol lesz a Jobbik és a baloldal közös jelöltje, vagy megosztott jelöltje. Ennek sokfajta formáját kísérletezte ki az elmúlt hónapokban az ellenzéki oldal. Ha jó állapotban lesz annyira az ellenzék, hogy képes lesz megállapodni, akkor azt gondolom, hogy 19 őszén, októberében, amikor az önkormányzati választás lesz, akkor más lesz a versenynek a struktúrája, mint mondjuk 2018 áprilisában volt. Magyarán kevesebb jelölt lesz egy-egy pozícióra, mint azt 18 áprilisában láttuk.
Ezen segíthet az MSZP által, az MSZP párbeszéd által gründolt előválasztás intézménye, amit mostanság jelentettek be?
Meglátjuk. Érteni véli az ember, hogy miért jelenti be a szocialista párt, azon belül is Horváth Csaba, akinek egyszer adatott meg, hogy elinduljon főpolgármester jelöltként, pedig, ha jól számolom, legalább négyszer szeretett volna, és az az egy is elég kellemetlen vereséggel ért véget. Azóta viszont szerencsére a szocialista párt nem termelt ki ambiciózusabb és tehetségesebb fővárosi politikust, aki igazán fenyegetni az ő főpolgármesteri ambícióit. A szocialista párton belül tehát minden rendben volna. Ha egy testület dönthetne mondjuk a választmány, akkor ő lenne a főpolgármester jelölt, csak az a helyzet, hogy az MSZP elveszítette az ellenzéki monopóliumát, és kinőttek ugye alternatív ellenzéki pártok, amelyek számára a szocialista jelölt nem biztos, hogy elfogadható. Sok nevet lehet hallani a politikai tőzsdén, hogy kik kerülhetnek elő. Ugye Karácsony Gergely, minthogyha elmenekült volna ezzel a...
Ő Zuglót akarja csak.
Így van, ezzel a feladat elől, mert azáltal, hogy Zuglóba indul, azáltal nem indulhat főpolgármester jelöltként. Márpedig ezt kérte az együttműködés áraként. Másrészt Puzsér Robert viszonylag aktív, nem pártjelöltként, de mégiscsak eljátsza ezt a... Hivatalosan nem jelölt ő még, ugye, hanem a jelölt, talán így lehetne...
Viszont az MSZP nem vesz komolyan, igaz, hogy Puzsér Robert sem veszi komolyan az MSZP-t.
Így van, és a Momentum azt mondta, hogy nem kívánja támogatni az ő főpolgármesteri ambícióit, tehát...
Sőt, a Momentum azt, ha úgy olvastam a tudósításokban, hogy bele se akar szállni ebbe az előválasztásos...
Így van, majd csak az LP választások után, tehát elég az hozzá, hogy elég nagy a káosz, és ha régi világba visszagondolunk, ott elég lett volna az MSZP-nek eldönteni, hogy ki a főpolgármester jelölt, és az lenne. Most Horváth Csaba, azt gondolom, hogy ezzel az előválasztással, amin jó eséllyel ő lesz a győztese az MSZP-n belül, mert mondom, nem nőtt ki egyelőre más fővárosi politikus, ezzel az előválasztással szerintem csak plusz legitimitást szeretne vásárolni, és a tárgyalóasztalhoz úgy akar leülni, hogy a reményei szerint mintegy 10 000 MSZP szimpatizáns támogatását magam mögött tudja, vagy a 10 000 szimpatizáns többségének a támogatását.
Sőt, a szocialista Molnár Zsolt azt se tartotta kizártnak az Inforádiónak, úgy fogalmazott legalábbis, hogy legalább 100 000 embert is megmozdíthatnak ebbe az előválasztási folyamatba. Más civil szervezettől, vagy adott esetben a demokratikus koalíció oldaláról nem nőhet ki egy vetétása Horváth Csabának?
De pont ezt mondom, hogy a Puzsér Robert is egy ilyen jelölt, a Momentumtól is észszerű lenne, hogyha jelölne valakit a fővárosban. Mi egy szeptemberi kutatásunkban azt láttuk, hogy a Momentum igencsak erősnek számít a fővárosban. Egy direkt Budapesten készített kutatást azt mutatta, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnak tekinthető egyenesen, ami nem váltható sose egy kutatás automatikusan szavazattá, de azt mutatja, hogy a fővárosi politikában a várakozásoknál, vagy az előzetes várakozásoknál nagyobb lehet a beleszólása.
2018 novemberében kijelenthető-e, hogy megint okhat-e Tarlós István széke, vagy erről majd csak mondjuk tavasszal, vagy jövő nyáron beszélhetünk?
Jobb félni, mint megijedni. És azt gondolom, hogy minden választott tisztségviselőnek érdemes minden reggel úgy fölkelnie, hogy tudatában van annak, hogy el is veszítheti azt a pozíciót, amiben van. Ennek ellenére mégiscsak az a másik oldala az érmének, hogy Tarlós István aludhat a legjobban. mert Tarlós István a fővárosban is népszerű, Fidesznél is népszerűbb egyértelműen, ezt minden kutatás alá támasztja. Átlagban azt lehet mondani, hogy egy 10% ponttal népszerűbb, mint a kormánypárt, ami közel van az 50%-hoz, saját jogon, és nem egy versenyhelyzetben. Tehát ennyi egyértelműen saját jogon kinyilvánított szimpatizása és potenciális szavazója van. Ha egy versenyhelyzetben több kihívója van, akkor, hogy mondjam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meglepő lenne, ha nem ő győzedelmeskedne abban a versenyben. Ha egyetlen egy kihívóra szűkül a versenyhelyzet, ami a ellenzék jelenlegi struktúrájának ismeretében igen valószínűtlen, akkor is könnyen meg lehet, hogy ezt a bónuszát, hivatali bónuszát, plusz népszerűségét a kormánypárton túlmutató támogatói körét ki tudja használni, és megválasztják. Azt is merem állítani, hogy ez Karácsony Gergő már említett stratégiai mozdulatának az egyik oka. Egy vesztett miniszterelnök jelölti pozíció után nem akar egy vesztes főpolgármester jelölti pozícióba is belefutni, márpedig Tarlós Istvánnal szemben komoly esélye lesz a kihívójának, hogy az ezüstérem birtokosa lesz.
Megőrizheti így a zuglói polgármesteri posztot? Mert azért Zuglóban 4-5 évente mindig váltanak az emberek.
Hát ilyen törvényszerűségek azért nincsenek a politikában, hogy automatikusan váltanak, de valóban hányatott a sorsa Zuglónak. Ami érdekes volt ugye a bennfentesek számára, hogy Mesterházi Attila, aki az MSZP korábbi elnökeként úgy hírlik, hogy Zuglóban több baráttal is rendelkezik, nem örült ennek a bejelentésnek, tehát abban reménykedett volna, hogy Zuglóban esetleg az egyik barátja veheti át a vezetését a kerületnek.
Tóth Csaba?
Parlamenti képviselő, nem biztos, hogy ő a legjobb jelölt, és nem akarok ennyire tenyérjóslást folytatni, de az biztos, hogy a nyilatkozata, régen hallottuk Mesterházi Attilát, és mégis fontosnak tartotta, hogy mikrofon közelbe kerüljön, ott mégiscsak ez a nyilatkozata arról szólt, hogy nem örül Karácsony Gergő Zuglóban maradásának.
Mi lesz a Jobbikkal? Ugyanis a Jobbikból kivált néhány képviselő a parlamentben is, nem csak országosan a helyi szervezetekből, és megalakították a Mi Hazánk mozgalmát, ugye Torockai László fémjelezte szervezetet, és Duró Dóráig bejelentették, hogy a hét elején, hogy önálló képviselőcsoportot hoznak létre, még hogyha jogilag erre nincs is lehetőségük, tehát miután négyen vannak, és egyébként sincs, miután nem indult a választáson ez a szervezet még tavasszal. Mi lesz a Jobbikkal, illetve életképes lehet-e ez a Mi Hazánk mozgalom?
Igen, talán annyit tegyünk hozzá, hogyha gombászegyletet alapítottak volna, annak is hasonló relevanciája lenne a parlamentáris demokráciában, mert se pénzzel, se előjogokkal, se plusz felszólalási lehetőséggel nem jár ez a képviselői csoport.
Egy kicsit, közös fellépés.
Igen, tehát pszichológiailag fontos, de a gombászegyletnek is van ilyen hatása, hogy a tagokat összetartja. Szóval a kicsit félrevezető, mert a képviselőcsoport az a magyar fordítása a frakciónak, és szokás így is emlegetni, de valójában jogilag ez teljesen különválik, tehát itt nem frakcióalapítás történt, mivel nem indult a választáson a Mi Hazánk mozgalom, ezért a jelenleg érvényes szabályok szerint nem is alakíthat soha frakciót, még hogyha a 199 képviselő mindegyike csatlakozna hozzájuk.
Igen, ez jogilag tiszta, de politikailag mi lehet a két pártal, a szervezettel?
Így van. Itt a kérdés szerintem a közeljövőben a szervezeti szétfejlődésen múlik, tehát kinek sikerül a hálózatát a Jobbiknak átvennie. Erről ellentmondásos információk vannak. Ha az ember Schneider Tamás nyilatkozatát olvassa a Jobbik médiában, akkor minden a legnagyobb rendben van. Többen léptek be, mint hányan kiléptek. Ha a Mi Hazánk oldalán olvassuk a dolgokat, akkor meg folyamatosan áramolnak a tagok, és akik még nem jöttek, azokat csak adminisztratív eszközökkel tartja vissza. A Jobbik nem küldi meg a kilépési nyilatkozatukat. Nehéz ebbe igazságot tenni. Az igazságtevő, azt gondolom, 2019. május 26-a lesz az LP választás. Az volna logikus, hogyha mind a két párt elindulna saját listával ezen a választáson, és ott a választópolgárok tudják eldönteni, hogy melyik a jobban megszervezett, több saját választót mozgósítani képes politikai erő.
Ön szerint a Jobbik marad egy önálló identitás, vagy adott esetben összefog a 21. század pártjaival, mint ahogy fogalmaztak így az elmúlt 3 évben, 1 évben?
Szerintem a Jobbiknak jelenleg nincs identitása, tehát az önálló identitását identitás hiány nem tudja megőrizni. Ezt ugye Vona Gábor híressé vált mondásából vezetem le, aki egyszer azt mondta talán 17 nyarán, hogy elvette a Jobbik identitását. Valóban egész egyszerűen nem, azon, nem világos, hogy mi a jobbik, a politikai erőtérben milyen pozíciót kíván elfoglalni, milyen típusú értékrendű választókhoz akar szólni. Ami mögött lehet egy olyan szándék, hogy az identitását elvesztve egy új politikai formációt tudjon kialakítani, és például az LMP-vel együttműködjön. Én azt gondolom, hogy a párt vezetői részéről mind az LMP, mind a Jobbik esetében egyértelműen kiolvasható ez a szándék. A nagy kérdés, találós kérdés az, hogy kétszer kettő, néha öt, de néha három. Tehát, hogyha összeáll kettő válságban lévő párt, abból vajon nem egy még nagyobb válság lesz, hanem valami erőt demonstrálni képes politikai erő.
Németország kapcsán is beszéltünk a zöldek megerősödéséről, de Nyugat-Európa több országát is ide hozhatnám. Mi az oka annak, hogy ezzel párhuzamosan Magyarországon viszont csökken a támogatottsága, lásd az LMP?
Más a társadalom struktúra egyértelműen. Van ennek sok-sok elmélete a politika tudományban, a posztmateriális értékrend, hogyha már nem a megélhetés a fontos az átlagembernek, hanem biztosítva van az egzisztenciája és értékrendi kérdésekről ráér diskurálni, akkor más lesz a párt preferenciája is. A helyet, hogy most ilyen nagy elméleteket vázolna fel az ember, én azt gondolom, hogy itt alapvetően kudarcos pártstratégiákról beszélünk. Tehát az LMP 7,5%-ot elért mégiscsak áprilisban, ami egy jó eredménynek számított, pedig már mi elemzők, a politikával foglalkozók láttuk akkor is a belső feszültségeket. Azóta pedig a 7,5%-os történelmileg is jó eredménye ellenére összeomlott ez a párt. A Jobbik sokkal rosszabbul szerepelt, mint a saját várakozása volt, és ezért lelépett elsőként a pártelnöke, és azóta összeomlott az a párt is. És a Párbeszéd ezt pedig már régen feladta az önálló indulásnak a reményét, tehát én azt gondolom, hogy itt nem a zöld program iránti igény hiányával, hanem a zöldnek számító, potenciális a zöldnek számító pártok rossz stratégiájával van dolgunk.
Az LMP még hagyott valamit abból az illúzióból, hogy egy erős párttá válhat? Hát, és a választók szemében választhatóvá?
Ahogy mondtam, áprilisban minden gyors felszámolásra a 12. választópolgár körülbelül az LMP-t választotta, ami egy elég jó eredménynek számít. De...
Csak ugye az elmúlt fél évben azért sokan elfordultak tőlük a rengeteg kizárás,
ez így van.
Mindenfajta kilépés miatt.
Ennek ellenére azt akartam mondani, hogy erős pártnak sosem neveztem volna az LMP-t. Még a jó eredmény ellenére is, az egy jó imás kampány volt. A szervezeti háttere mindig a gyenge pontja volt az LMP-nek, és ez a szervezeti háttér április óta még rosszabb állapotba került.
Változhat valamit a párt struktúra ön szerint a következő fél évben az európai parlamenti választásig? Ne adj Isten az őszi önkormányzatig?
Hát ez olyan, mintha egy meteorológusra megkérdező, hogy a következő fél évben milyen idő lesz, és várható-e meleg tavasz? Nem tudom.
Várható-e az LMP vagy a Jobbik további szakadása?
Világos, válaszolok azért a kérdése is. Azt akartam mondani, hogy igen, az ellenzéki oldalon én inkább dezintegrációra, mint integrációra számítok május 26-áig. Azt az európai parlamenti választást mindenki egy erőfelmérő meccsnek fogja tekinteni. A várakozások szerint az alacsony részvétel miatt egyszerűbb mandátumot szerezni egy EP választáson, érdemes önállóan elindulni. Az erőfelmérő meccs után pedig elindul egy integrációs folyamat, ami szerintem nem lesz teljes körű, de a mostani állapotánál szorosabb együttműködéssel fog az önkormányzati választásra ráfordulni az ellenzék. Az pedig úgy tűnik tartós adottság, hogy a Fidesz-KDNP szövetség dominálja ezt a pártrendszert, és egyedüli néppártként domináns pozícióban van a magyar pártrendszerben.
Bráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport vezérigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést. A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján vagy híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.